Halálosaink, a fehér barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. Rendi közösségünk történetéről és lelkiségéről szóló sorozatunkban a mai napon, október 23-ára is emlékezzünk, és egy kis összeválogatással szeretném a kedves Mária Rádió hallgatókat ismertetni, mégpedig a Pálos rend 1956-hoz kapcsolódó történetéről. Nyilván nem csak a forradalomról esik szó, hanem 56-os forradalmat megelőző évekről, a pálos szerzeteseknek az akkori életéről, nehézségeiről és problémáiról esik szó, hogy kicsit lássunk rá arra, hogy ez a kis szerzetes közösség, ez a magyar alapítású szerzetes közösség milyen megpróbáltatásokon ment keresztül. Az 1952-es esztendő végén a püspöki kar azzal a kéréssel fordult a kormányhoz, hogy a szent ünnepek alkalmával gyakoroljon amnestiát. Így szabadult ki a Váci börtönből 1952. december 24-én Bolvári Pál atya. Miután egy római intézkedés megengedte, hogy az állami rendelkezés miatt akadályozott noviciátust rendszeres találkozók helyettesíthetik, és a tagok fogadalmat is tehetnek, elkezdett foglalkozni a rend iránt érdeklődőkkel is, a juvenistákkal, akik készek voltak arra, hogy átmentik a rendet, mert az nem tűnhet el az 1950-es szétszóratással Magyarországon oly nyomtalanul, mint II. József 1786-os rendelete után, még ha ezért börtönbüntetés jár is. Ezek a föld alatti úgynevezett klandesztin fiatal pálosok tanulmányozták a rend történelmét, fehér napok elnevezéssel közös lelki gyakorlatokat rendeztek, fogadalmat tettek a régi pálosok előtt, és titokban élték a pálos hivatást. Közéjük tartozott Páter Kovács Ferenc Imre, aki a győri szemináriumban ismerkedett meg, Máté Péter testvérrel. Újmiséjén 1956-ban Bolvári Pál atya képviselte a fehér színeket. Gencsapáti káplánként, határszöktetéssel, valamint énekkar szervezésével vádolták, és az AVH-n úgy összeverték, hogy később az ott elszenvedett sérülései miatt halt meg. Életét felajánlotta a papi szolgálatot elhagyó volt fődoktoráért, és amikor az halála előtt papot hivatott, naplójában megjegyezte, úgy látszik, uram, elfogadtad áldozatomat. Beteg ágyán október 2-án még szentmisét mutatott be az őrangyalok tiszteletére, hiszen a pálosok különösen is tisztelik a szent angyalokat. Majd 1958. október 7-én Rózsafűzér királynője ünnepén visszaadta lelkét az úrnak. Páter Ács Ferenc István és Páter Vezér György Ferenc mellett Páter Kovács Ferenc Imrét is a pálos rend vértanúi között tartjuk számon. A közhangulat javítása érdekében az állam egyéni kegyelemben részesített több papot, így 1956. február 25-én Páter Rába Lukácsot, február 28-án Páter Bolyós Ákost, július elején Csellár István Jenőt, július 3-án Páter Homonnai Miklóst, de egyházmegyei beosztást nem kaphattak. Erről a szabadulásról majd később is fogok szólni, mégpedig a most következő Bolyos Ákos atya, Pálos atya visszaemlékezéseiből. Innét is egy részletet olvasok föl. Vince László Tihamér atya, aki Schmidt Sándor Béla atyával a Váci internálás ideje alatt 1950. június 18-án szentelődött föl a Váci székesegyházban, Péteri József püspök a szentelő, a 3 évi börtön letöltése után a metrónál dolgozik. A kedves Mária Rádió hallgatóknak a korábbi műsorban már erről beszámoltunk, erről az internálásról, amikor is Pécsről elvitték a pálos szerzetesek mellett a többi más szerzetes testvéreket, férfi és női szerzeteseket, több százan voltak, akik leponyvázott teherautókkal lettek elszállítva Pécsről Vácra, és a váci püspökségen kellett nekik ezt az időszakot tölteniük, nagyon nehéz körülmények között, hiszen több százan, közel 600-an voltak összezsúfolva a püspöki rezidencián, és ez alkalommal lett fölszentelve tehát Vince László Tihamér atya. 1956-ban egy civil társával motorkerékpáron járják Európát. Először viszi meg a hírt a pálosok börtönéletéről és az eltörléssel járó nehézségekről Csensztohovának. Barangolásairól színes naplót vezet, amelyet nővérének, Fótiné Vince Jolánnak küld, aki szívesen terjeszti. Később Svájcban telepszik le, mint az ottani menekült magyarok lelkésze. 1959. december 20-án titokzatos körülmények között holtan találják lakásán, egyesek szerint megmérgezték. Bernben temették el, elhalálozásának a helyén. Másik pálos atya, aki ehhez az időszakhoz kapcsolódik, Páter Szabó Sándor László. Ő volt a következő szabaduló a váci börtönből, mert ő csak 3,5 évet kapott. Sziklakápolnai hívei még jól emlékeztek rá, és egy Mária kongreganista ismerőse adott neki lakást a Rádai utcában. Először csak templomőr lehetett a Szent Mihály templomban, a Velespáni utcában, majd a belvárosi templom gazdasági intézője és miséző kisegítője. Később többször is lelátogatott Pécsre, és érdeklődött Páter Pál munkája iránt, valószínűleg az ávó bízta meg bizonyos feladatokkal, de olyan nyíltan tette, hogy felhívta figyelmünket, és védekezhettünk. Amikor kora miatt elnehezedett, írja Ákos atya, 1900-as születésű volt, már csak a bakástéri templomban mellékoltárnál misézgetett, és Laci bácsinak titulálták. 1978. október 22-én hunyt el, és ismerőseivel a Pest Szent Erzsébeti temetőben temettük sírját. Hívei mind a mai napon szeretettel ápolják. 1956. február végén különleges amnestiával szabadultak együtt dr. Gyetvai Géza, kalocsai érseki irodó, igazgató Juhász Ferenc, Mért plébánosa, Páter Rába Márk Lukács, Páter Bihar Árpád Tádi és Páter Bolyós Rezső Ákos pálosok. Páter Rába a későbben szabadult Jenő, Attila Tihamér atyával és Didák testvérrel nyugatra távoztak, és Rómán át, Tihamér kivételével az Egyesült Államokba mentek, a Dálesztoni Kolostorban töltöttek hosszabb időt. Lukács atya aztán később visszatért Svájcba, és mint az ottani magyarok hivatalos lelkésze dolgozott, ott végzett szolgálatot, aztán később visszatért Magyarországra, és Magyarországon halt meg. Csellár István Jenő atya is kikelőtt külföldre, de sajnos 1959. július 19-én autóbaleset következtében szörnyet halt. Ő volt a csoport legudvariasabb és legszeretetlenméltóbb szerzetese, emlékezik vissza rá Páter Bolyós Ákos atya. Páter Bihar Tádé, mint régi hivatásos katonatiszt, a legtöbbet szenvedett a börtönben, kiszabadulása után Ag édesapját kellett eltartania, és csak fizikai munkára alkalmazták. Volt lignitbányász, sertésetető, majd lassan idegenvezető Esztergomban. Később jó akarói révén hosszú ideig kisegített a Csepel Dél Jézus Szíve plébánián, másfél évet Mária Nosztrán törtött Árva Vinci atya társaságában, majd aztán bekerült a Szent István bazilikába, mint állandó gyóntató. 1989-ben, az újjászületés évében, Szent Jakab napján még fennmisézett a pécsi Jakab-hegyi romoknál, ahol a börtön előtt a kis kápolnát építette. Másnap agyvérzés kapott. Különböző helyeken, kórházakban ápolták, majd végül a Pannonhalmi Szociális Otthon lakója és ápoltja volt, ahol jól érezte magát, és itt is halt meg. Ákos atya, aki maga a visszaemlékezést írja, 1956. májusában jelentkezik a pécsi püspöknél, miután a börtönből kikerül, de az nem veheti fel a börtönös pálosokat, Páter Bélával az ágostontéri plébánián húzza meg tehát magát, és novemberben itt veszi át a kántorságot, és később a pénztári állást. Itt dolgozik 1968. július 18-áig. Főnökei Magyar István Apát plébános és Gábor Károly kanonokok. Akkor átveszi Gyéresi Ágoston atyától a budafoki belvárosi plébánia kántori állását, és ott működik 1989. május 9-éig, amikor is rendi előjárósága az újonnan induló pécsi kolostorba helyezi. Ákos atya volt az én novicius mesterem is, aki 1994. júniusában halt meg. Következő pálos szerzetes, Gyéresi Béla Ágoston atya, ő is 1956 nyarán szabadul a börtönből, több helyen vállal kántorságot, de közben ismeretsége révén bekerül az akadémia történelmi osztályára, és az akadémia megbízásából gyűjteni kezdi a levéltárakban fellelhető pálos aktákat. A gyűjteményt ki is adják, Acta Paulinorum címen három kötetben 1976-ban. Mind a mai napig nagyon jól használható anyag, és nagyon sok segítséget nyújt a történészeknek. Anyai újpesti örökségéből kriptát vesz saját részére az újpesti Szent István templom alaksorában, és egy kis remete lakott fenn Budafok felső részén, ahol akkor már, mint budafoki kántor. 60 éves korában, 1968-ban megy nyugdíjba, rendtársai barátai gyakran meglátogatták, látása lassan nagyon meggyengült, és a végén már fehér bottal és kísérővel mozdulhatott csak ki a remetességéből. Még meg tudta tartani aranymiséjét az ősi pálos templomban, az egyetemiben, de nem sokára rá, 1986. október 5-én meghalt. Kívánsága szerint a már megvett újpesti templom kriptájában temették el, rendtársai és nagyszámú ismerősei barátai jelenlétében. Homonnai Sándor Miklós atya börtönben és bányában töltött rabsága után szintén 1956-ban szabadul és visszamegy testvéreihez Gyöngyösre, ahol szőlője művelésével és zúg hitoktatással foglalkozik. Nagyon jól ismertem Miklós atyát is, nagyon sokat tanultam tőle. Vidéki plébániákon szabadság alatt kisegített, lejárt pálos szentkútra, a bócsukra, és mindenütt hasznosítja magát, Márjanosszán is hosszabb ideig kisegít, aztán az újjászületéskor a rendi vezetőség pont ide Márjanosztára helyezi, mint lelki pásztort, és itt is fejezte be földi életét. És egy áttekintő összefoglalást szeretnék felolvasni a rendre vonatkozóan az 1956-os forradalomhoz kapcsolódóan. Arató László a Történelem szorításában a lélek szabadságával című írásából. Ez a könyv megjelent, kereskedelmi forgalomban is megvásárolható, és ebből a könyvből egy részletet szeretnék felolvasni a kedves hallgatóknak. Arató László nagyon jól ismeri a pálos történetet, hiszen ő maga is a rendi közösségen belül volt, csak a kommunista időszak kényszerítése miatt ugye neki el kellett hagyni a rendi közösséget, és aztán utána ő a családos életet választotta. De nagyon jól átlátja és nagyon jól összefoglalja ezt az időszakot, és ebből szeretnék most a kedves hallgatóknak felolvasni. A forradalom idején a katakomba pálosok okosan viselkedtek. Akkor is hallgattak, szemben a cserkészekkel, senki nem fedte föl magát. A pálos rendet ilyen értelemben nem érintette a forradalom leverése. 1956-ig a Pécset élő Bolyós Ákos atya volt a megbízott tartományfőnök. Eleinte együtt lakott Schmidt Béla atyával, aki kései hivatásként lépett a még nyilvánosan működő rendbe. Novícius koromban ő még a teológiát végezte. Állva tanult, mert ha leült, könnyen elaludt a könyv mellett. Ákos és Béla atya az ágostontéri templomot kapta meg, hivatalosan egyházmegyés papként. Ákos reálisan látta a nehézségeket. Bolvári Pál hivatalosan novícius mester volt, mi meg kisé abban a tudatban éltünk, hogy ő a tartományfőnök. Később, amikor egyre inkább nyomás alatt tartották, egészen rám bízta a fiatalokkal való foglalkozást, az ő szerepe csak annyira szorítkozott, hogy Ákos atya megbízásából a döntést ő hozta meg, ha javaslatomra valaki bekívánt lépni a rendbe. Ugye korábban említettem Bolvári Pál atyát, aki a fiatalokkal foglalkozott, és az ő egyik ilyen fontos segítője volt Arató László. 1956-ban a pécsi szénbányáknál dolgoztam, olvasom tovább a visszaemlékezést. Igyekeztem én is okosan viselkedni. A bányánál népszerű lehettem, mert amikor megalakult a munkástanács, engem is fölkértek tagnak. A forradalom előtti hetekben, legnagyobb meglepetésemre, munkahelyemen a hirdető táblára kitettek egy hivatalos írást, amelyen név szerint megnevezték, kik a beépített emberek. Kiderült, hogy ezek közé tartoztak az igazgatónak, és több kulcspozícióban szolgáló vezetőnek a sofőrje, valamint más, nagyobb munkaterületre rálátó beosztott emberek. Az ismertetett személyeket senki nem bántotta. Korábban is diszkréten viselkedtek, ezek után meg különösen. Egyre gyakrabban tartottak bányászgyűlést, és akadtak olyanok, akik a forradalmi munkás hangulatot ugyancsak élesztették. Nem lázítóan, inkább tájékoztatóan beszéltek arról, elérkezett az idő, hogy a munkásság saját kezébe vegye a hatalmat. Hozzám tartozott egy idősebb bányalakatos. Munkájával kapcsolatosan gondok adódtak vele, ezeket igyekeztem neki kiélezni, legfőjebb négy szem közt figyelmeztettem. Anyagi elvonásban, ami akkoriban szokás volt, nem részesült. Amikor jelöltek a munkástanács tagjának, ez az ember hangosan bekiáltott. Ő is az ők embere. A többiek nem vették ezt komolyan, és egyhangulag megválasztottak. A forradalom kezdetén óriási felvonulást tartottak Pécs belvárosában. Meglepetésemre a Bányától is több elvtárs, funkcionárius és részlegvezető volt jelen a tüntetésen. A Széchenyi téről indult a menet, és itt fogalmazódtak meg a rigmusok. Az a kérdés, Pesten, Budán hova lett a magyar urán? A Pécs közeli urántermelés ugyanis teljesen szovjet kézben volt. A város főutcáján vonultunk az ávos laktanya és börtön elé. Ez alatt több középületről leverték a vörös csillagot és a sarló kalapács jelvényt. Útba esett a korábbi vitézi székház is, amelynek tetején nagyméretű ötágú vörös csillag égtelenkedett. A nép szeme láttára ezt is leverték. Közben egyre másra születtek a különféle szólamok. Pécset az ávosok laktanyájuknál nem úgy reagáltak, mint sok más helyen, ahol a tömegbe lőttek, hanem arra jelszóra, aki magyar velünk tart, gyertek ide, álljatok közénk, több ávos tiszt lejött a nép közé. Ezt követően a tömeg a Király utcán át visszavonult a Széchenyi térre. Ott több hozzánk csatlakozott ávos tiszt fölment a városház emeletére, ahonnan bemutatták őket. Nézzétek az elvtársakat, ők is itt vannak köztünk, nem ellenségek, és megkérjük őket arra, mutassák ezt ki. Erre az ávos tisztek, itt a vörös csillag, letépem a sapkámról. És a tömeg közé dobták azokat, nagy taps közepette. Utólag tudtuk meg, azért viselkedtek ilyen kezes bárányként a tisztek, mert az ávos laktanya rajtuk kívül kongott az ürességtől. A legénységet éppen kivezényelték valahová. A tisztek pedig végigjátszották ezt a színjátékot. Néhány évvel később az egyik újságíró a helyi labban interjút készített ezekkel a tisztekkel. Továbbra is ávosok maradtak, ha akkor már nem is így nevezték őket. Az újságíró rákérdezett a városházi jelenetre. Erre elmondták, úgy érezték, az adott helyzetben ezt kell tenniük, mert senki nem védte volna meg őket. Így léptek be ők kényszerből az ellenforradalmárok közé. A felvonulás után este odahaza mindent részletesen elmeséltem apámnak, aki egyébként a vitézi nagyezüst kitüntetés tulajdonosa volt. Erő csak ennyit mondott, ez forradalom, nem a rendőrség az úr, hanem a nép. Akkor délután és este ezt még senki nem így élte meg. A bányász munkás tanács ülésén szóba került a rádió. Fölvetődött, hogy a Pécsi Rádiónál is bizottságot kellene alakítani, amelyben a bányászokat, a munkásokat és a fiatalokat is képviseli valaki. Bedobták az én nevemet, mire közöltem, szívesen elvállalom. Ettől kezdve minden nap a rádióba mentem be. Három főből állt a bizottság, rajtam kívül Őrsi Ferenc, a velem egyidős író és egy egyetemista lett a tagja. Nagyon jól szót értettünk egymással. Azt mondtuk, nem engedünk leadni olyan műsort, amely az ávosok ellen vadul uszít, vagy önbíráskodásra buzdítja a népet. Sok ilyen kívánság érkezett ugyanis a rádióhoz. Bírálatokat és a diákság követeléseit ugyanakkor leadtuk. Mindent, ami hír értékkel bírt, állásfoglalást tartalmazott, és elősegítette a hatalom átvételt. Magam is lelkessé váltam, már akkoriban is irogató ember voltam, összeállítottam egy több pontból álló követelést, mit kíván a keresztény magyar fiatalság címmel. Az egyház részéről is születtek felhívások, de ezek mindig nagyon óvatosan fogalmaztak. Az általam összeállított pontok közül sikerült egy olyat is megfogalmaznom, amely sokaknak föltűnt. Így szólt, követeljük, hogy azonnal osszassák fel az állami egyházügyi hivatalt, és az alkalmazottakat hozzák dolgozni a munka erőhiránnyal küzdő pécsi szénbányákhoz. Néhány évvel ezelőtt a forradalomról szóló konferencián találkoztam egy 56-ot kutató történésszel, írja Arató László, ekkor ismerkedtünk meg, és beszélgetésünk során valahol szóba került ez a pécsi ifjúsági követelés is. Mire ő megkérdezte, te követted el, olvastam, s az a pont nekem is föltűnt. Emlékezik vissza Arató László ezekre az időszakokra. Kedves hallgatók, október 23-a nemzetünk számára egy fontos ünnep, zűrzavaros, nehéz időszak volt, a pálos rend is kivette a részét a maga módján ebből az időszakból, nem csak az október 23-ához kapcsolódó időszakból, hanem 56-ban, illetve az azt megelőző években is, a börtönben, a börtönből való szabadulás, a háttérbeszorítás nehézségei, sok mindent kellett nekik megélniük, és ez is hozzátartozott nemzetünk történetéhez, egy szelet belőle. Szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!